Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivárdi Zsuzsa vagyok. A mai adás témája, hogy miként lehet megtanítani a gyerekeknek énhatáraik védelmét. Két szakértővel beszélgettem a konfliktuskezelés és az énhatárok felállításának folyamatáról. Szó lesz arról is, hogy miként érintette a különböző korosztályok anyagi helyzetét a koronavírus járvány. Tartsanak velünk! Így taníts meg gyermekednek énhatáraik védelmét címmel írt cikket. Bészírtás Dóra az Ösztönanyú alapítója, Montessori pedagógus, óvodapedagógus, és Kovács Ildikó önvédelmi szakértő. Ahogyan a gyermekek növekednek, úgy alakulnak az énhatáraik. Mivel egyre önállóbbak szeretnének lenni, konfrontálódnak az óvodában, illetve otthon a testvérekkel. A hétköznapi szituációk során számos kérdés merül fel bennük, amikre akkor tudnak a szülők jó választ adni, ha előre felkészülnek rájuk. Először Bészírtás Dóra óvodapedagógust kérdeztem. Az elmúlt egy évben, amikor sokan bezárkózva éltek, tehát az intim szférák is nagyon-nagyon leszűkültek, a kicsi gyerekeknél mennyire okozott ez nagy változást, például az én határok kialakításánál, megerősítésénél?
Hát ez egy egészen különleges szituáció, ami most ezekkel a gyerkőcökkel történik, ugyanis ebben az időszakban különösen érzékenyek arra, hogy mi az, ami őket körülveszi, milyen behatások érik őket. És éppen emiatt ez a pandémia helyzet, hát ugye beszűkítette abszolút ezeket a megtapasztalásokat. Tehát eleve a szociális élet, a szociális közegben való működés, annak a mintáinak a vizsgálása, hogy hogyan viselkedünk egymással, mondjuk egy buszon, egy játszótéren, ezekre van olyan korosztályú gyerkőc, aki már lassan egy éves, és még nem szerzett rá mintát. Tehát ebből kifolyólag ők már egy picit másképpen állnak a világhoz, és talán egy picit távolabbról szemlélik. Valószínűleg nekik is ugye a mi mintáinkat követve kitolódnak az én határaik, hiszen eddig az se volt gond, hogyha egy kicsit heringben préseltük egymást a buszon, csak odafigyeltünk, hogy ne tapossunk a másik lábára, most meg arra figyelünk, hogy azért egy méterre legyünk a másiktól. Tehát ezt nyilván ők is megérzik, hogy most akkor nekik gyakorlatilag ez a szféra az, ami megfelelő. Amire azt mondja, hogy akkor vagyok rendben, ha tőlem ilyen messze van a másik. Ugyanakkor nyilván őket hajtja egy belső kíváncsiság, egy vágya felé, hogy ismerkedjenek a többiekkel. Tehát ez a gyermeki felszabadultság, amikor mondjuk a játszótéren boldog-boldogtalant megölelgetnek és megpuszilgatnak. Tehát nyilván ez például ugyanúgy jelen van. Csak most egy kicsit keresgélik, hogy akkor hol van ebben a határ.
Az én határoknak a kialakulása, ez csúszik, tehát ezért a szülő, hogy itt ne legyen nagy csúszás, vagy kiesés, vagy a későbbi fejlődésében lemaradás, elmaradás?
Abszolút. A gyerekek tulajdonképpen úgy mondanám, hogy hajtja őket minden területen egy belső motor, egy előre megírt program az agyában, hogy mi az, amit neki meg kell tanulni, el kell sajátítani, érdeklődni kell iránta. Hogyha ezeket a dolgokat késleltetjük, akkor a vágy az ugyanúgy megmarad, csak másfajta lesz. Tehát egy késleltetett vágy, de ő azt a tudást ugyanúgy meg akarja szerezni. Tehát valójában én azt mondanám, hogy 6 éves kor alatt nem vagyunk vele elkésve, mert nagyjából 6 éves korig egyfajta szivacsként működik az agyuk, és mindent beszívnak a környezetükből. Hogyha most 1-2 éves korában, vagy 2 éves koráig nem kapja meg ezeket a megtapasztalásokat, akkor meg fogja kapni később, és azokat is be fogja tudni építeni. Csak egy picit máskor jutott el oda. Szoktunk beszélni a Montessori pedagógiában a gyerekek egyediségének a fontosságáról, hogy mennyire más úton fejlődnek. Tehát lehet, hogyha nincs ez a helyzet, akkor is van a gyerkőcök, akiknek ez volt a jobb út. Tehát ezzel ők nem veszítenek alapvetően semmit. Amit viszont szülőként tehetünk, az az, hogy megpróbáljuk a szűk környezetünkben nyilván a helyzethez képest a legbiztonságosabb módon megvalósítani azt, hogy találkozzon gyerekekkel. Leginkább a saját korosztályával, esetleg a szintén otthon lévő, home office-ban lévőkkel összejárni házon belül, vagy kint egy séta, egy kirándulás szabadban, ahol ugye jó nagy tér veszi őket körül. Nekik valójában mindegy, hogy felnőttől vagy gyerektől látják ezeket a kapcsolatokat, ugyanúgy lekövetik a mintát. Ami kérdés lesz, hogy mennyire fognak ők mondjuk elmenni otthonról, vagy hogy mi lesz a prioritásuk, meg hogy ugye nem tudjuk, hogy a következő években milyen behatások érik őket. Tegyük fel, hogy véget ér ez az időszak mondjuk ebben az évben, akkor a következő években be fognak pótolni mindent. hogyha nem ér véget, akkor viszont el kell gondolkodni még azon is, hogy hogy fogunk egy óvodába vagy egy bölcsödébe beszoktatni egy olyan gyerkőcöt, aki élete első éveiben nem volt közösségben. Tehát ez egy más típusú munka, egy más típusú folyamat lesz, mint amit eddig ismertünk tőlük, hiszen folyamatosan szociális életet élő gyerekek érkeztek az intézményekbe is. De nekem például a saját gyerekemén is érdekes ezt megtapasztalni, hiszen az egyikük 4 éves, ő még abszolút meg szokta kérdezni, hogy mikor megyünk már kirándulni, mikor megyünk játszótérre, mikor találkozunk a barátokkal. Tehát neki ez így időnként eszébe jut. A kisebb 2,5 éves. Neki már az a normális, hogy itthon van. Meglepődik, ha elmegyünk. Játszik itthon boltosat, már a játékához fölveszi a maszkot. Mert az a része, mert leköveti a mintát. És neki ez már egy beivódottabb minta. Pedig csak 16 hónap van a 2 gyerek között.
Olvastam egy cikket arról, hogy most a gyerekekre majd újra, hogyha egy kicsit enyhül a járványhelyzet, és jobban ki lehet őket engedni, össze lehet őket engedni a játszótéren, a parkokban szaladgálni, a barátaikkal találkozni, hogy most gyakorlatilag rá kell majd szólni a gyerekekre, hogy menjetek ki. Akkor ez az ennyire piciknél, mint a 2,5 éves, ezt most újra meg kell tanulni, hogy akkor kislányom, most kimegyünk, most közösségbe megyünk.
Teljes mértékben, és az ehhez tartozó minden folyamatot gyakorlatilag meg kell nekik újra tanítani. Ha most a saját gyerekeimet veszem alapul, mint kézenfekvő példa vagy minta, ugye a nagyobbikkal jártunk babafoglalkozásokat tartani, néha velem volt workshopokon, mentünk a nagyszülőkhöz, mentünk játszótérre. Ennek a folyamatnak minden eleme beivódott neki, hogy előtte elmegyünk pisilni, megnézzük, milyen az idő, milyen ruhát fogunk fölvenni, messzire megyünk, nem megyünk messzire, sokáig leszünk el, kell-e tartalékruha. Ezeket mind automatikusan tudja. A 2,5 évesnek ez egy játék. Tehát persze jó, nekik eleve alapvetően mindenre játékként tekintenek, de az, hogy én azt kérem tőle, hogy pakoljuk be a táskát, ezen jót mulat, bepakol, aztán a mamánál meg mindent ott hagy szétszórva. Neki abszolút nincs beivódva ez a mintája. Minden egyes alkalommal el kell neki mondani a lépéseket, meg kell tapasztalja most újra, pedig azért pici korában, ugye még itt egy évvel ezelőtt, azért már neki is egészen rutinszerűen kezdett menni ez az egész, de mostanra azt kell mondjam, hogy teljesen újra kell neki tanítani. Pánikra abszolút semmi ok, inkább azt szoktam javasolni, hogy egy picit álljunk meg, lépjünk egyet hátra, és figyeljük meg, mi az, ami most hiányzik az életünkből, mi az, ami máshogy történik, mi az, amire az élete során valószínűleg szüksége lesz, és érdemes lenne foglalkozni vele, és mik azok, amikkel egyébként most nem is biztos, hogy fontos foglalkozni. Mária Montessori a megfigyelései alapján meghatározta, hogy a gyerekeknek úgynevezett érzékeny periódusai vannak. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint hogy az agyában a tanulási folyamatban van egy nyitott ablak, amikor könnyebben bemegy ez a bizonyos információ. Hogyha az időablak előtt vagyunk, akkor még nem érdeklődik, és esetleg kedvét szeghetjük, mondjuk ha túl hamar kezdünk szobatisztulni. Hogyha viszont elhagyjuk ezt az időablakot, akkor nem megy be úgymond egyenesen a tudás, hanem többszöri gyakorlást igényel. A mi témánkkal kapcsolatban érdekes azt az információt tudni, hogy a kedvesség és udvariasság érzékeny periódusa nagyjából 2 és 6,5 éves kor között van. Ami azt jelenti, hogy ebben az életkorban sokkal jobban figyelik a gyerekek azt, hogy nem csak családon belül, de a számunkra idegenekkel hogyan kommunikálunk és viselkedünk, mennyire engedjük őket közel magunkhoz, mi az a határ, amire azt mondjuk, hogy ő barát, ki az ismerős, beszélgetünk-e a buszos nénivel, mit mondunk el magunkról, mit nem mondunk el magunkról. És ez azért nagyon fontos, mert az önvédelem és az én határlépéseit csak akkor tudjuk nekik megtanítani és átadni az információt, hogyha éppen érzékenyek rá. Tehát én hiába kezdek neki el erről mesélni, miközben a kacsákról olvasunk a szobában, de valószínűleg nem érti és nem tudja összekapcsolni, hogy mi van. De ha mondjuk látja a játszótéren, hogy egy gyereket megütött egy másik, és kérdőn néz, akkor tudhatom, hogy na most itt ez a téma, ez itt azért kiállt, hogy beszéljünk róla. De ott be tudok kapcsolni neki egy okokozatot, vagy egy választ, egy reakciót, hogy ott mi történt. Persze csak ha kérdez, mert ha ott nem kérdez és tovább megy, akkor könnyen lehet, hogy még nincs rá nyitottsága, és lehet, hogy mondjuk este fürdés után fog tőlem kérdezni valamit abból a szituációból. Meg kell várnunk azt az érzékeny periódust, azt a pillanatot, amihez akkor is ott hozzá tudjuk kapcsolni, amit tanítani szeretnénk. Mert ha nincsen éppen a gyerek szituációba, vagy nem élte meg, akkor nem fog neki bemenni az információ, bármennyire is fontos ez nekem.
Vészírtás Dórát, az Ösztönanyú alapítóját, Montessori pedagógust, óvónőt hallották.
Családi hét.
Kovács Ildikó önvédelmi szakértő szerint a gyermekek önvédelemre való nevelése egy hosszantartó folyamatos feladat, amiben felértékelődik az akkor és most fogalma. Vele folytatom a beszélgetést. Az elmúlt egy évben kialakult helyzet jócskán okozott konfliktusokat. Mi a tapasztalata?
Alapvetően én most azt tapasztalom, hogy ez a fajta feszültség, amit most felgyűrömlik mind a szülőkben, mind a gyerekekben, ez előbb-utóbb ki fog jönni valahol, és ott, onnantól kezdve, hogy a gyerekek újra majd közösségbe járnak, de akár otthon egy testvérvitában, vagy a szülővel szemben egy konfliktus helyzetben, nyilván ez a fajta feszültség ez előjön a gyerekekből. Azt szoktam igazából javasolni én is a szülőknek, hogy megértően, nyitottan, nyugodtan próbálják meg ezeket a helyzeteket kezelni. Sajnos, ha általánosságban konfliktusról beszélünk, sajnos a legtöbb felnőtt sem tudja, hogy egy-egy helyzetet hogyan kellene kezelni. És itt gondolok akár egy játszótéri kis összeszólalkozásra, vagy egyáltalán, hogy hogyan kommunikálunk az óvodában az óvónővel, hogyan jelezzük, hogyha a gyerekünknek bármilyen problémája van. Tehát ilyen alapkommunikációs helyzetekben is nehezen tudják általában az emberek, és hát a szülők, felnőttek is kezelni a konfliktus helyzeteket. Így ugye jön a kérdés, hogy a gyerek akkor vajon hogyan fogja tudni jól kezelni a konfliktus helyzetet. Azt gondolom, hogy a gyerekek a szülőktől tanulnak, tehát hogy a szülőknek is van feladatuk ezen a területen. Érdemes elgondolkodniuk azon, hogy ők egy-egy ilyen helyzetben hogyan reagálnak, hogyan tudnak jól kezelni bizonyos szituációkat, és hát nyilván a példamutatással, vagy a jó helyzet felismeréssel tudják a gyerekeknek átadni ezeket a megoldásokat.
De gyermekek azt jobban veszik mintának, hogy valójában hogy cselekszünk.
Igen, tehát hogy nyilván a gyerekek szemtanúi ezeknek a helyzeteknek, most mondok egy teljesen hétköznapi szituációt, mondjuk a boltban, vagy egy postán, hogyha szóváltásba kerül az ember, akkor a gyerek ott szemtanúja annak, hogy a szülő azt az adott helyzetet hogyan kezeli. Ő ott hogyan reagál, mennyire lesz feszült, mennyire ura a helyzetnek, mennyire tud jól kommunikálni egy-egy ilyen helyzetben, és ezt a gyerek megfigyeli, és ugye ebből tanul. És ő, hogyha hasonló helyzetben kerül, akkor hasonlóképpen fog reagálni. Én sokszor tapasztalom azt egyébként, hogy mondjuk a gyereknek van valamilyen problémája óvodában vagy iskolában, tehát bántják, esetleg egy csúfolódás, vagy elveszik mindig a játékot tőle, vagy lögdösik, vagy megharapták. Tehát ezek a tipikus óvodai szituációk, és ugye a szülő nem is tudja, hogy mit mondjon, hogyan reagáljon, milyen tanáccsal kellene, hogy ellássa a gyerekét. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ő is helyezkedjen bele abba az adott szituációba, hogy ő mit tenne vajon. És akkor ilyenkor jön vissza az a kérdés, hogy hát akkor mit kéne tennem, vagy mi az, amit én jól cselekednék az adott helyzetben? Tehát, hogy a szülő is elbizonytalanodik, azért is gondolom, hogy érdemes a gyerekeken keresztül a szülőket is tanítani, tehát ez oda-vissza működik.
És amikor önvédelemről van szó, megtanítják a gyermekeknek, hogy hogyan védheti meg mondjuk a saját játékát, a saját ágyát, a saját kis területét, illetve hogy hogyan állhat ki az igazáért. Mennyire félő az, hogy lehet, hogy nem lesz annyira empatikus, vagy a másikra nem figyel annyira oda?
Amikor fizikai önvédelmet tanítunk a gyerekeknek, és már ilyen piciknek, tehát én már 2 éves kortól tartok foglalkozást a gyerekeknek, akkor alapvetően amiket megtanítok nekik, az a saját határainak a megmutatása, tehát hogy mi az, ami oké, és mi az, ami nem oké. Tehát, hogyha őt zavarja az, hogy mindig kitépik a kezéből a játékot, akkor ezt igenis jelezze, hogy azzal most ő játszik. Illetve az a része a fizikai megnyilvánulásnak, hogy mondjuk kiteszem a kezemet, eltolom magamtól a másikat, tehát hogy ténylegesen fizikailag is jelezzem, hogy én meddig engedem be a
másikat. Itt nem billen el a mérleg abba az irányba, hogy mondjuk agresszív lesz a gyerek, vagy nem lesz annyira empatikus. Ugyanakkor ez egy folyamat, tehát itt a szülő is, a pedagógus is, illetve hát én is az órákon folyamatosan figyelem a gyereket, és hogyha azt látom, hogy ő a keletinél jobban mondjuk visszafogja magát, mert nem meri, de ugyanakkor érezzük rajta azt, hogy ez neki rossz, mondjuk az, hogy mondjuk lögdösik egy közösségben, de nem mer, mert hogy az ő családjában ez nem egy elfogadott, hogy mondjuk egy picit visszatolja a másikat, akkor erre ráerősítünk, hogy de igenis, neked ez nem jó, akkor jelezd határozottan, hogy ne lögdössenek. Az a gyerek, amelyik picit hevesebb vérmérsékletű, aki mondjuk bátrabban beleáll egy-egy szituációba, ott meg egy kicsit mondjuk visszább veszünk, és azt mondjuk, hogy jó, nagyon ügyes vagy, de finoman, tehát csak jelezd. Ez egy folyamat. Itt a szülő folyamatosan korrigálja a gyereknek a viselkedését, a reakcióját, a konfliktus kezelését, tehát ez nem megy egyik napról a másikra. Itt nem lehet azt mondani, hogy most megtanítottam neki, és onnantól kezdve tökéletesen működik, mert ahány helyzet, annyiféle reakció, fontos az, hogy a szülő kommunikáljon a gyerekkel, pontosan kikérdezze, hogy az adott helyzetben mondjuk mi történt az óvodában, és ennek megfelelően ők átbeszéljék, hogy hogyan kell cselekedni.
És egyébként hogyan látja, hogy így az elmúlt egy évben például konfliktuskezelést tanulás iránti igény, vagy az önvédelem iránti igény az nőtt?
Én azt látom, hogy a szülők részéről van egyfajta tudatosság, és hogy ezen a területen is szeretnének jó szülővé válni, tehát hogy szeretnék megtanítani a gyereküknek azt, hogy hogyan lehet korrekt módon kezelni egy-egy konfliktus helyzetet. Én inkább itt a tudatosságban látom a változást. Tehát, hogy nem feltétlenül a karantén helyzet, illetve a vírus helyzet hozza meg az érdeklődést, hanem a szülők tudatossága.
Van esetleg most olyan segítség a szülőknek, ami online is elérhető? Ugye gondolom, hogy most fizikailag nem tud önvédelmi foglalkozásokat tartani.
Igen, sajnos most a csoportos, illetve hát az egyéni foglalkozások szünetelnek, viszont ennek a korosztálynak, tehát itt az óvodás kisiskolás korosztálynak készítettem egy mesekönyvet, ennek a címe Kalandos zűrös hétköznapok önvédelem gyerekeknek, és ebben 12 történet van, ami arról szól, hogy egy-egy szituációban hogyan tudnak reagálni a gyerekek. Ez a könyv azzal a céllal készült, hogy segítsen a szülőknek, a gyerekeknek, illetve a pedagógusoknak is. Nagyon egyszerű, nagyon kedves kis rövid történetek, amelyek, hát ezek a klasszikus csípés, rúgás, harapás, lögdösődés, amikkel találkozhatnak a gyerekek.
Kovács Ildikó önvédelmi szakértőt hallották. A fiatalokat és a nyugdíjas korúakat érintette a leginkább a koronavírus válság, derült ki az Intrum és a GKI kutatásaiból. A 65 évnél idősebbek 42%-ának még egy havi tartaléka sem volt 2020 végén a felmérés szerint. Sipos Ildikó összefoglalója.
Az Intrum követeléskezelő utolsó negyedéves felmérései azt mutatják, hogy a koronavírus járvány hatásai eltérően érintették az egyes korcsoportokat, de ahogy ezt a háztartások általános pénzügyi helyzetét bemutató Intrum GKI fizetőképességi indexe mutatja, 2020 utolsó negyedévében enyhén romlott Magyarországon a háztartások fizetőképessége, mondta az Inforádiónak az Intrum Magyarország értékesítési és üzletfejlesztési igazgatója. Despot Károly hozzátette, az egyes korcsoportokat ugyanakkor eltérően érintette a válság. A felmérésük szerint a pályájukat éppen elkezdő fiatalok és a nyugdíjasok kerültek a legnehezebb helyzetbe.
Összességében azt mutatta a kutatásunk, hogy a legfiatalabbak, tehát azok, akik épp hogy elkezdték a munkaerőpiacra való belépést, illetve a legidősebbek azok, akik leginkább ebben az időszakban arról számoltak be, hogy csökkentek a megtakarításaik, és a legnehezebben részelték át ezt az időszakot. Ugye a fiatalokat elsősorban a munkaerőpiaci helyzet befolyásolja, és ha belegondolunk, hogy melyek szektorok voltak érintettek leginkább a elmúlt egy évben, ott jellemzően magasabb a fiatalok foglalkoztatottságának az aránya, tehát ha belegondolunk a turizmusban, szórakoztatóipar, vagy akár a rendezvények, kiállítások.
Míg a fiatalokat elsősorban a munkaerőpiaci hatások érintették negatívan, addig a nyugdíjasok fizetőképességét az emelkedő infláció, ezen belül is az átlag feletti élelmiszerár drágulás rontotta.
A nyugdíjasok pedig pont ugye a másik véglet, mert ugye ők is keresnek másodállást, tehát ők is érintettek voltak a munkaerőpiac által is. Ott markánsabban jelent meg az a hátrány, amit a felgyorsuló infláció eredményezett.
A felmérés azt is megállapította, hogy a 18-21 éves korosztályban 9% ponttal 33-ról 42%-ra nőtt azok aránya, akik nem rendelkeztek egy hónapnyi megtakarítással tavaly év végén. A 22-37 éves korosztályban nem változott ez az arány, és csak a 45-65 éves korosztály tudott javítani a megtakarítási pozícióján. A nyugdíjas korúak között szintén jelentősen 9% ponttal nőtt a biztonságos tartalékkal nem rendelkezők aránya. 2020 végére így elérte a 42%-ot azoknak a 65 évnél idősebbeknek az aránya, akiknek nem volt tartalékuk, így egyik hónapról a másikra gazdálkodtak. Sipos Ildikó, Inforádió, 88,1.
Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért, a műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!